8 óra 45 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Már több tűzszüneti javaslatot is hallhattunk, olvashattunk az Izrael és a Hamász közötti háború kapcsán, azonban elfogadott tűzszüneti javaslat még nincsen, sőt, egyre inkább úgy tűnik, hogy fokozódnak a harci cselekmények, például, és most a következő percekben elsősorban a gázai övezet déli részére fogjuk vetni a tekintetünket, például Rafah környékén. Egészen kiéleződött a helyzet itt az elmúlt napokban, és az várható, hogy az izraeli hadsereg bizony Rafah városát fogja igazán célba venni a következő időszakban. Itt van velünk a telefonvonalban a Migráció Kutató Intézet vezető kutatója, Szájfó Omár. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mennyire indokolt a jövő idő használata ebben a tekintetben? Ugye az amerikai elnök azt mondta, hogy nagyszabású katonai műveletet Izrael csak akkor kezdhet el Dél-Gázában, Rafah környékén, hogyha egy olyan hiteles tervet készít, amely szavatolja a civilek biztonságát, illetve támogatását. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy itt csak egy jövőbeli offenzíváról kell beszélnünk, hiszen ugye már történt egy nagyon komoly légitámadás Rafah ellen, csak nem 100 halálos áldozatot követelt ez a csapás.
Izrael részről mindenképpen racionális döntés Rafahnak a megtámadása, már csak azért is, mert a Hamasznak számos vezetője rejtőzik különböző jelzések szerint a régióban, illetve ott található a legkiterjedtebb csatornaházulzata is a Hamasznak, amit csempészetre használnak fel, és ahol nagy valószínűséggel a túszokat is elszállásolják. Ugyanakkor egy ilyen offenzíva nagyon súlyos emberi következményekkel járna. Ne felejtsük el, hogy Rafah egyébként 280 ezer lakosú, a konfliktus kezdete óta viszont 1.400.000 menekült, belső menekült érkezett oda, akik gyakorlatilag az utcákon, sátrakban laknak, a szerencsésebbek pedig rokonoknál. Ugyanakkor Rafahnak a helyzete kifejezetten speciális. Itt egy olyan városról beszélünk, mint amilyen annak idején Berlin volt, egy kettéosztott városról. Amikor Izrael kivonult 1982-ben a sínai félszigetről, az egyiptomi és az izraeli hatóságok gyakorlatilag ketté vágták Rafahot, a városközpontot lerombolták, és egy bufferzónát hoztak létre, szöges drótot húztak, egyébként számos családot ketté vágtak. Egyiptomnak a rafahi része az 80 ezer lakosú, és ezért is jellemző egyébként, hogy pont ebben a városban zajlik a legnagyobb illegális kereskedelem, hiszen gyakorlatilag házakból házakba vezetnek ezek a csempész alagutak.
Említette, hogy rengeteg menekült is tartózkodik az ott élő civil lakosság mellett Rafah városában. Hogyha megindulna egy jóval nagyobb szabású, mondjuk utcai harcokból álló izraeli offenzíva, akkor tényleg felmerül a kérdés, hogy ez a hihetetlen nagyszámú, kis területre bezsúfolt nagyszámú ember hova menekülhet, mert nem vagyok biztos benne egyáltalán, hogy Egyiptom megnyitná a kapuit.
Izrael számára mindenképpen kellemetlen és nem kívánatos a civil áldozatoknak a száma, hiszen azt látjuk, hogy Izrael mióta a gázövezet déli része iránt vagy ellenében megindította az offenzíváját, 600 kisebb körzetre osztotta ezt a területet, műveleti körzetre, és folyamatosan tájékoztatja a civil lakosságot arról, hogy pontosan hol terveznek támadni. Ezzel egyébként lehetőséget kínálnak akaratuk ellenére a Hamas tagoknak is arra, hogy rendezzék a soraikat. Rafah esetében azt látjuk, hogy természetesen Izrael számára szükséges valamiféle tervnek a kidolgozása arra, hogy a civilek elhagyhassák a harcterületeket, már csak azért is, mert gyakorlatilag valamennyi szövetségese erre szólítja fel Izraelt.
Igen, de ugyan milyen irányba hagyhatják el?
Szükségszerűen valamilyen a gázai övezetnek egyéb területe irányába. Egyiptom számára egyáltalán nem cél megnyitni a határátkelőt, hiszen a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogyha valamely konfliktus során nagy embertömegek hagyják el a helyüket, nem csak Izraelben, hanem az egész Közel-Keleten, akkor semmiféle garancia nincs arra, hogy ezek az emberek visszatérhetnek valaha a lakhelyükre. Márpedig Egyiptom számára egyébként is problémát okoz a sínai félszigetnek a stabilizálása, ahol különböző radikális szervezetekkel küzdenek már, mondhatjuk, hogy szinte fél évszázad óta, kisebb-nagyobb sikerrel. Emellett Egyiptom számára a prioritást a maga 110 milliós lakosságának az ellátása jelenti. Nem hiányzik nekik most palesztin millióknak az érkezése, akik teljes mértékben felrúgnák a státuszkót a sínai félszigeten.
Ha már sínai félsziget, ezt nem jutott eszembe, hogy szóba hozzam, de most ön megemlítette, mennyire hasonlíthatók az ottani körülmények egyébként mondjuk a gázai körülményekhez? Nyilvánvalóan nincsenek olyan nagyon heves bombázások, de mondjuk úgy békésebb időszakokban.
A sínai félszigetnek több arca is van. Az egyik, amit a turisták ismernek, a különböző sármesseik kapcsán, illetve ez a szép arc, ami a világ irányába is jól reprezentálható. A másik arca viszont egy kevésbé szép arc. Itt azt látjuk, hogy a sínai félsziget lakossága az hagyományosan beduin arab, illetve a gázai lakossággal rokon palesztinnak nevezhető lakosság. Ide a kairói központi hatalomnak a keze mindig is kevésbé érte el, mindig is más dinamikája volt ezeknek a társadalmaknak, és éppen a periférikus lét miatt táptalaja volt gyakran a radikális mozgalmaknak az itteni társadalom. Tehát azt látjuk, hogy Egyiptom számára ez egy problematikus terület. Egyébként számos gazdasági fejlesztési terv volt, ami már meg is valósult, de azt látjuk, hogy mindig is kihívásokat jelentett a sínai félsziget az egyiptomi kormánynak.
Térjünk vissza Rafah városához. Ön milyen típusú katonai műveletre számít Izrael részéről, és ön szerint mikor kerülhet asztalra úgymond az a hiteles terv, ami kapcsán az Egyesült Államok is mondjuk rábólint arra úgymond nyugodt szívvel, hogy Izrael benyomulhat?
Nyugodt szívvel az Egyesült Államok bizonyára nem fog rábólintani erre. Itt azt látjuk az Egyesült Államok részéről, hogy fenntartva egyébként az Izrael támogató politikáját, próbál egyensúlyozni, hiszen az Egyesült Államoknak is figyelembe kell venni az öbör országoknak az érdekeit. Egyébként az öbör országok is abban lennének érdekeltek, hogy ez a konfliktus minél hamarabb abban maradjon, és Szaúd-Arábia is például folytathassa a megbékélési folyamatot Izraellel. Itt azt látjuk ugyanakkor, hogy a realitások azok felülírják ezeket a várakozásokat, és az izraeli haderő gyakorlatilag a maga ritmusában fog ezen a téren előre haladni. Most volt ugyanakkor egy nagy siker, két túsznak a kiszabadítása, ami tényleg egy akciófilmekbe illő precíziós művelet volt. Ez most mindenképpen sikerként és diadalként könyvelhető el az izraeli vezetés számára. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ott van még 108 túsz fogva a Hamasznál.
És akkor véletlenül Rafahban vannak ők, ugye? Azt említette.
Ezt nem tudjuk, feltételezhetjük, hogy az izraeli titkosszolgálatoknak és hatóságoknak erről bővebb információjuk van, de azt is tudni lehet, hogy a Hamas terroristái folyamatosan szállítják ezeket az embereket, nem egy helyben tartják, tehát mindenképpen nagyon nehéz az ő kiszabadításuk, pláne az ő életük megóvásával.
A nyugodt szívvel kifejezés az tényleg nagyon-nagyon erőteljesen idézőjeles volt, amit említettem, már csak azért is, mert hát az Egyesült Államok is szorgalmazza a kétállami megoldás megvalósítását, miként az egész arab világ. Izrael ezen a ponton nagyon szembe kerül, ugye egyfelől nyugati szövetségesével, másfelől pedig az arab világgal, amely környékezi Izraelt. Egy ponton túl Izraelnek kell szembenéznie azzal a realitással, hogy valamiféle palesztin autonómia megadása elkerülhetetlen?
A helyzet az, hogy a legtöbb arab ország ma a retorikában kiáll a palesztin ügy mellett, mindegyik ezt a maga komfortzónáján, politikai komfortzónáján belül teszi. A palesztinok hazatérési joga, a palesztin államhoz való ragaszkodás az arab országok részéről gyakorlatilag annyit jelent, hogy oldják meg, csak ne jöjjenek oda hozzájuk. Ez leginkább Egyiptomra és Jordániára vonatkozik. A realitások ugyanakkor kifejezetten nehézzé, ha nem lehetetlenné teszik a kétállamos megoldást, legalábbis abban a formájában, ahogy eddig ismertük, hiszen gondoljunk arra, hogy a Cisziordánia lakosságának harmada belső menekült, tehát palesztin menekült, akik mai izraeli területekről hagyta el az otthonát, Gáza lakosságának 80%-a menekült, tehát a menekültek hazatérési jogáról nem tud egyik palesztin vezető sem lemondani, anélkül, hogy a maga legitimitását kockáztatná, ugyanakkor erre az izraeli oldalról sem, ezt az izraeli oldal nem fogadhatja el, hiszen az alapvetően megváltoztatná izraeli demográfiai helyzetét. És akkor ott van még a zsidó telepeseknek a kérdése, több mint 700 ezer ENSZ által illegálisnak nevezett zsidó telepes él Cisziordániában, több mint 200 ezer Kelet-Jeruzsálemben. Az ő jelenlétük napi feszültségeket okoz a palesztinokkal, ugyanakkor nincs az izraeli kormányzat sem, aki visszavonhatja onnan ezeket a telepeseket, hiszen nagyon fontos szavazóbázis. Tehát itt gyakorlati problémák és akadályok vannak a két állami megoldás előtt.
Elképzelhető tehát akkor, hogy mondjuk az a szaúd-arábiai fenyegetés, hogy amennyiben nem lesz egy különálló, önálló palesztin állam, akkor nem létesülnek, vagy nem térnek vissza a diplomáciai kapcsolatokhoz Izraellel, az tényleg csak egy politikai, retorikai fogás?
Szaúd-Arábia nagyon óvatosan fogalmaz ezekben a témában. Általában a béke feltételéről szoktak beszélni, de a béke feltétel, hogyha kihámozzuk ezt a kontextusból, gyakorlatilag a palesztin-izraeli békét jelenti, miszerint nem valósulhat meg a palesztin-izraeli béke. Szaúd-Arábia folyamatosan jelzi, gyakorlatilag Anthony Blinken valamennyi látogatása során jelezték a szaúdiak, hogy ők szeretnének visszatérni a tárgyaláshoz Izraellel. Azt látjuk tehát, hogy Szaúd-Arábia számára a maga békéje elsődleges fontosságú, már csak azért is, mert ez a béke előfeltétele annak, hogy például a Neom City projekt is létrejöjjön, tehát ez a futurisztikus metropolis, amit a szaúdiak építenének az Akabai öbölben, lecsaszítva a trónjáról Dubajt a térségben, mint egy ilyen gazdasági expat központot. Tehát ez viszont csak akkor valósulhat meg, hogyha Izraellel békét kötnek. Tehát Szaúd-Arábia számára mindenképpen ez jelenti a prioritást, nem feltétlenül a palesztin államnak a megvalósulása.
Egy pillanat erejéig itt a beszélgetés legvégén tekintsünk rá a terület északi részére. Ugye a libanoni határ környékén a Hezbollah akciói szoktak különböző aggodalmakat, problémákat kiváltani. Franciaország hivatalosan írásbeli javaslatot juttatott el Beirutnak, hogy vessen véget az ellenségeskedésnek Izraellel. Az északi, Izrael északi határánál mennyire feszült most a helyzet, mennyire intenzívek a katonai mozdulatok?
A mostani háború októberi megindulásakor megindult a latolgatása is annak, hogy a Hezbollah vajon eszkalálná ezt a konfliktust, és azt látjuk, hogy Hezbollah nem szeretné eszkalálni, hiszen a mostani libanoni gazdasági, társadalmi, politikai helyzetben nagyon súlyos ára lenne ennek a Hezbollahnak. Ne felejtsük el, hogy a Hezbollah gyakorlatilag az egyetlen működő milícia Libanonban, az állami hatalom mellett, ugyanakkor egy politikai pártként és társadalmi klientúraként is működik. Tehát a Hezbollah noha egyébként Iránból is fogad természetesen tanácsokat, javaslatokat, illetve a Hezbollah tagjai Iránból kapják dollárban a fizetésüket. Ezzel együtt a Hezbollah egy nagyon is libanoni entitás, ami a maga érdekeit, megfontolásait követi. A francia javaslat, miszerint a Hezbollahnak fel kellene adnia a dél-libanoni állásait, nem új. Ugyanakkor látni kell, hogy noha a Franciaország egyébként hagyományosan egy fontos szereplő volt Libanonban, például az ország létrejötte is francia bábáskodás alatt történt, mára a befolyásának nagy részét elvesztette. Franciaországnak a befolyása elsősorban a maronita keresztények egy részére, illetve a szunnita elitnek egy részére korlátozódik Libanonban. Rajtuk keresztül esetleg tudna a Hezbollahra nyomást gyakorolni, de azt látjuk, hogy gyakorlatilag Franciaország fogatlan oroszlán már ebben a térségben, a Hezbollah pedig minden erejével azon lesz, hogy megőrizze a dél-libanoni állásait. Ezért is nem megy bele egyébként egy súlyosabb konfliktusba Izraellel, hiszen tudja, hogy ezzel a maga katonai potenciáját is kockára tenni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést az elmúlt percekben. Szájfó Omárt, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatóját hallották. Minden jót kívánok viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en.